Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk minden NBA rajongót itt az ünnep, hiszen a play-in megvolt és elkezdődik a playoff. Igazából már zajlik is a Philadelphia-Brooklyn mérkőzéssel, és mi is még ma este elkezdjük, hiszen közvetítjük a Boston Celtics-Atlanta Hawks párharc első mérkőzését közvetlenül az Eliup után. Zsivera Gáborral beszéljük meg a play-in történéseit és a playoff előzetesét nagyon-nagyon röviden majd, de itt van számotokra a legfontosabb hír, ezek a közvetítések. Az első héten az Eliup social media felületeire feltöltjük majd természetesen. A lényeg az, hogy rögtön jön majd az Eliup után a Celtics-Hawks mérkőzés, és a talán legjobban várt Grizzlies-Lakers elsőkörös párharc első meccsét pedig holnap este 9-kor szintén élőben mutatjuk a Sport2-n. Gábor, te ezt várod a legjobban a párharcok közül? Tudom, hogy a Celtics-et, de azon kívül.
Sziasztok! Hát én megmondom őszintén, hogy nálam holtverseny van. Én a 17 év után bejutó Sacramento és a hát nagyon kurtán furcsán az alapszakaszt, hogy mondjam, félgőzzel lehozó Golden State, kiegészítő Golden State-nek a párharcát is hasonló lelkesedéssel várom. Igazából mind a két párharcban azt gondolom, hogy erősen benne van a meglepetés, tehát hogy az alsóbban rangsorol a csapatnak a továbbjutása. A Lakersnél kicsit nehezebb ezt elképzelni, amiatt, mert egész egyszerűen a sérülésfaktor, fáradtságfaktor sokkal inkább benne van. A másik oldalon viszont nekem inkább azt nehéz elképzelni, hogy a Kings noha a harmadik kiemelt lett, le tudja gyűrni a kiegészítő Golden State-et.
Ha már így belecsaptunk egy picit a bracketbe, és így fejben a nézők elkezdhették kitölteni Gábor bracketjét, akkor beszéljük meg azt is, hogy hogyan lehet nyerni méghozzá nagyon értékes nyereményeket, több mint 1500-an töltöttétek ki már a Sport TV játékát, az NBA és a Sport TV közös játékát. Minden fontos információt most a képernyőn láthatok. Igazából az eliup.hu per bracket a legfontosabb link, amit tudnotok kell, de ha fölmentek a sport1tv.hu-ra, ott is minden információ ott van azzal kapcsolatban, hogy hogyan játszhattok velünk. Ami nagyon fontos, hogy a határidő az a rájátszás első körének harmadik meccse. Tehát abban a pillanatban, hogy megkezdődnek a harmadik mérkőzések, bármelyik párharcban is történjen ez, az NBA lezárja a módosítás lehetőségét, és ez egy fontos információ azoknak is, akik esetleg már kitöltötték a bracketet, hogy a harmadik meccsig még módosíthattok, tehát hogyha az egyik párharcban egy váratlan 0-2 van, akkor ahhoz még hozzányúlhattok, de csak a harmadik mérkőzések közül az első elkezdéséig. Amit nyerni lehet, ezt a Rep City és a The Card Corner ajánlotta fel, megszokhattátok már, hogy elég értékes nyereményeink vannak, egy Authentic Michelin Ness Michael Jordan mez, egy Hit Parade NBA játékos által aláírt hivatalos labda, illetve egy dobozos Panini Hoops kártya, ez a nyereményünk idén. Reméljük, hogy leszünk legalább 2000-en, és aztán majd a legügyesebbek vihetik haza a díjakat. Na Gábor, mondd el akkor, hogy te kitöltötted már a bracketet, vagy nem, és ha igen, akkor mi lett annak a vége? Mondj nekem egy döntőt, egy győztest, meg egy meglepőt.
Hát a döntő az nálam, illetve a győztes az a Golden State Warriors, és keletről, noha én a Bostonért szorítok, de alapvetően a Milwaukee-t várom a nagy döntőbe, és én ott egy 4-2-es Golden State győzelemre teszem a tippjeimet. Egyébként én a bracketemben betippeltem a Lakerst, mint továbbjutott. Ettől függetlenül nem feltétlenül ezt várom, de megtettem inkább a meglepőt. Máshol azt gondolom, hogy nem nagyon kockáztattam.
Erről még sokat fogunk beszélni majd a műsor további részében, hogy miért is jutott oda Gábor, hogy a Lakers, ami ugye hetediként jutott be, le tudja győzni a második Memphis együttesét, hiszen a műsor második részében majd a play-int lezárjuk, és a playoffba egy picit belekóstolunk, természetesen kiemelten foglalkozva a Los Angeles Lakers-szel. A lényeg, hogy az első héten már 5 párharcba belekóstolhattok itt a Sport TV-ben, hiszen 5 párharcból mutatunk majd élő mérkőzéseket. Ahogy megszokhattátok, hírekkel kezdünk, 2-vel ezúttal. Szerencsére a Covid elteltével elmúltával visszatértek a nézők a világszerte szerintem minden sportágban és minden fontos ligában a lelátóra, sorra dőlnek meg a nézőcsúcsok, így van ezzel az NBA is, láthatjátok a 22-23-as alapszakasz összes rekordját, 791 teltházas meccs az 1230-ból, 97%-os töltöttség az arénákban, és 18 ezres átlag nézőszám, amint az a képernyőn is olvasható, és megdőlt az egymeccses rekord is, ugye az Alamo Dome-ba vitte a San Antonio Spurs a Golden State Warriors elleni mérkőzést, és 68 ezernél is többen láthatták a helyszínen, amit a Spurs nem veri meg a Golden State Warriors. Szóval akkor kolbászban van a kerítés? Mert én Spurs meccseket néztem javarészt a szezonban, abból ezek az adatok nem következtek. Hogy
ez érdekes, mert szerintem aki úgy alapvetően sok meccset néz, az kicsit felhúzza a szemöldökét egyébként ezek látvány. Nyilván itt az ellentmondásosság az ott jön be, hogy ugye hány ilyet adtak el, vagy hány bérletet adtak el. Nem feltétlenül az, hogy éppen hányan jelentek meg, meg hát nyilván az NBA meccseknél megszoktuk azt, hogy mérkőzések elején vagy fél idő. Második félidő kezdetén azért erősen foghias lelátókat is tudunk látni, de itt igazából a lényeg és a legfontosabb üzenet az mindenképpen az, hogy a Covid időszakon ebből a szempontból túl van az NBA, kopoljuk ezt a gyorsan, és minden korábbinál népszerűbb a liga ezen a szinten is. Megjegyzem, hogy ezek az adatok mondjuk nekem, mint Euroliga meccsekre aktívan járó emberkének, aki mondjuk még ma is megtapasztalja azt, hogy Belgrádba be lehet menni, úgyhogy minden kivesz egyet Euroliga mérkőzésre, és mondjuk olyan 3000-rel vagyunk többen, mint a maximum. Ezt nyilván ilyen értelemben azért az NBA-ben máshogy kell kezelni, de ettől függetlenül azért nagyon pozitív hír is adott.
Mindjárt jön majd a belgrádiak bejelentése, hogy megdöntöttük az NBA rekordot, nálunk 120%-os a stadion, az aréna kihasználtsága. Mennyire van kolbászból a kerítés az NBA-nél. Ez egy nagyon jó adat. Az, hogy visszatértek a nézők a lelátóra, az talán a legfontosabb, hiszen ez magával húzza a meccsnapi bevételeket is, a mezeladásokat, a büfé eladásokat, amitől azért épülni tud a liga. Készülnek egy nagyon-nagyon fontos szerződés hosszabbítása, hiszen 2025-ben minden fontos média joga lejár az NBA-nek. És akkor ezzel szemben pedig megjelenik egy hír ezen a héten, ami arról szól, hogy létszámstopp van az NBA-nél, mint liga. Nem vesznek föl több embert, mert az októberig tartó pénzügyi évet hát ki kell csinosítani, és úgy fogalmaznak egy körbeküldött e-mailben, hogy olyan nehézségek léptek fel, amelyek nehézé teszik a pénzügyi eredmények megérkezését októberig, és ezért óvatosan kell bánni a költésekkel.
Azt gondolom, hogy ez nyilván egy ilyen kis background információ, tehát alapvetően nem ez határozza meg azt, hogy az NBA-ben mennyire van vagy nincsen kolbászból a kerítés, de azt gondolom, hogy egy nem szimpatikus információ, nem szimpatikus hír számomra, hiszen amikor ilyen szintű bevétel növekedések vannak, és amikor arról beszélünk, hogy az NBA magát a Covid időszakot, annak a negatív hatásait és az egyéb gazdasági válság adta problémákat, hogyan tudta kimozogni, akkor azt gondolom, hogy ez inkább egy szervezetlenségi hiba, hogy egyáltalán ilyen előfordulhasson, és erről kommunikálnia kelljen az NBA-nek. Ez egy pici blamának érzem, és azt gondolom, hogy erre az aspektusra is kell egy picit több figyelmet fordítani Adam Silveréknek.
Hát egyébként meg az üzlet abból a szempontból egészséges, hogy nagyjából 10 milliárd dollárhoz közelít az NBA teljes üzletének összbevétele, úgyhogy azért olyan nagyon nagy problémára nem lehet számítani, az pedig szinte biztos, hogy az új tévés dílben szerintem ebben köztünk nem lesz vita, még további növekedés várható.
Igen, és ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy ezeket eddig tévés díleknek hívtuk, és most már azért ezek ilyen összkomplex, hogy mondjam, a trendeknek megfelelően haladó média dílek, úgyhogy ebből a szempontból is az NBA az, azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy újító, de szépen követi a trendeket, és bármelyik évtizedet nézzük, így a 80-as évektől kezdve mindig az összes major sportágat tekintve élen járt.
Akik még élen járnak, azokról fogunk most beszélni, hiszen az NBA azt is bejelentette a héten, hogy a legfontosabb egyéni díjaknál, mely három játékos a három finalista, a három döntős, az a három, amelyikből ki fog kerülni majd a végső győztes. Itt vannak a jelöltek. Szerintem az MVP-nél nagy kérdés nincs, mindenki fejből tudja a három jelöltet, azt mondd meg, hogy nálad ki az első.
Noha nem lett meg a tripla-dupla átlag, de nálam Nikola Jokic bejött első helyre. Egész egyszerűen fantasztikus szezont hozott, megnyerte a csapat a nyugati alapszakaszt. Nálam nincsen kérdés, úgyhogy egyébként elismerem a másik két vetétás teljesítményét is, de Jokic ott teszem oda az első helyre.
És egyre kevésbé van azzal kapcsolatban kérdés, hogy ezt a díjat viszont valószínűleg Joel Embiid fogja nyerni, hogyha valaki figyeli folyamatosan az írásokat, illetve a játékosok is meglepően sokan kampányolnak tulajdonképpen Embiid MVP címe mellett, úgyhogy könnyen lehet, hogy a kétszeres pont király lesz az MVP. Ami nagyon érdekes, az a legjobb védők listája, és erről egy kicsit bővebben is beszélgetünk. Jaren Jackson Jr., akinek te óriási nagy magyarországi ügynöke vagy, ott van a listán Brook Lopez és Mobley társaságában.
Kedvenc fantasy játékosom, igen, tehát alapvetően az ő még ugye nem tudjuk, hogy nyere, de én azt gondolom, hogy fog nyerni, és nálam is ő nyert volna. Igazából idén azzal, hogy a szezon elejé kihagyás után azért zömében egészséges tudott lenni, és alig-alig hagyott ki mérkőzést, megvan az a mérkőzés száma is, amivel érdemes őt számba venni. Másodszorban pedig itt akár a blokkol dobás átlagai, az, hogy hány százalékot hozott ő, amikor pályán volt a dobások blokkolása tekintetében, és minden olyan magasabb szintű statisztika, ami arra utal, hogy mennyire jól működött vele a csapat védekezése, és mennyire jó gyűrűvédő volt ő ebben a szezonban, és mennyire a modern trendeknek megfelelő védő Jaren Jackson Jr. Egyszerűen nem férhet kétség ahhoz, hogy ő most a liga legjobbja. Ez a narratíva már gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy egy pár hete ott volt a pályán, megvolt. Hogyha itt a másik két jelöltet nézzük, Brook Lopez is ebből a szempontból karrierévet csinált. Egyébként nem csak a védő oldalon, tehát komplexen is ki lehet emelni Brook Lopezt, de azt gondolom, hogy Brook Lopez már inkább egy olyan, hogy mondjam, inkább a segítő védekezése miatt számít elitnek, és a rendszer az azért ilyen szempontból kedvez neki, míg hogyha Jaren Jackson Jr.-ról beszélünk, akkor ő maga a rendszernek az alapja, és ez egy nagyon markáns különbség. Mobley bent léte ebben a háromban, ezt szerintem két dolognak köszönhető. Az egyik az, hogy itt ugye a magas embereket ennél a díjnál szerintem nem igazságosan előtérbe helyezik. Ugye tavaly Marcus Smart személyében egy hátvéd nyert, úgyhogy most úgymond lehet egy kicsit legitimálni megint a magas embereket. Ez szerintem ennek a narratívának az eredménye is. Ugye nyilván a csapat szinte nagyon jól működő Cavs vezéréről beszélünk. Én nagyon-nagyon hiányolom a mezőnyöket, mert szerintem van legalább 5-6 olyan játékos, aki nyugodtan beférhetett volna ide ebbe a háromba, és hogyha az összes egyéni díjat nézzük, akkor azt gondolom, hogy itt van az egyetlen olyan össznarratíva probléma, amivel valamit kezdeni kell az NBA-ben. Mert az, hogy legjobb védő, azt nyilván lehet sokféleképpen definiálni, de hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk egy playoff párharcot melyik játékosnak a kvázi egyéni védekezése vagy a párharcra gyakorolt hatása befolyásolhat, akkor itt szerintem sokkal inkább kell beszélni szintén mezőnyjátékosokról. Hogyha már itt a tegnapi mérkőzésekből indulunk ki, akkor egy olyan játékostól kiemelni, aki nem jutott a playoffba, ő Lukas Dort, akiről egyébként ugye már Lillard is nyilatkozott nagyon elismerően. Nyilván ő nem, azért nem lehet ott, mert egész egyszerűen a csapata nincs olyan eredményességben, ha nem jut el a playoffba, akkor gyakorlatilag nem nagyon lehet róla ezen a szinten beszélni, én ezzel még úgy, hogy ki vagyok békülve. Smart megkapta ugye tavaly ezt a díjat, azzal is azért azt mondom, hogy rendben van. Nem feltétlenül kell az évvédője díjazottak között ott lenni, de évek óta, hogyha megnézzük a csapatváltásait, a csapatára gyakorolt hatását PJ Tuckernek, akkor őt azért szerintem mindenképpen elő kell venni, és ugye nyilván egy olyan játékos, aki szinte csak védő oldalon van hatása, és ezzel tud bajnokesélyes csapatokban folyamatosan jelen lenni, úgyhogy szerintem róluk mindenképpen beszélni kell. És
egy gyors kérdés még fontos az év díjával kapcsolatban. Egy olyat mondja, ahol a legnagyobb kérdőjel van szerinted a te fejedben, hogy ki fogja végül megnyerni. Sokat vitatkoznak például aktuális a mai meccs kapcsán, hogy Brogdon vagy Quickly az év legjobb hatodik embere, esetleg Portis.
Nálam egy picit egyértelműbb ez a kérdés, hogyha saját véleményemre hagyatkoznék. Én azt gondolom, hogy itt Brogdont szerintem előre lehet venni. Lehetett is szerintem előre látni azt, hogy neki a szerepkör ez nagyon feküdni fog. És itt ugye beszéltünk az egyéni statisztikákról, meg arról, hogy mennyire nagy impact-tel van ő a csapatnak a dolgaira. Ebből a szempontból nálam azért ő nyert. És hogyha már az a kérdés, hogy hol van, vagy lehet még meglepetés, hogy hol nehéz ezzel kapcsolatban itt mondani, nekem itt az évedzője. Mert ha megnézzük a három bejutót, akkor ők nagyon-nagyon-nagyon más dolgok miatt jutottak ide a legjobb háromba, de szerintem Mike Brown be fogja húzni az elsőséget, hiszen akkorát robbant idén a Sacramento. De nyilván Joe Mazzulla újonc edzőként, beugróként gyakorlatilag szintén évedzője díj atérőt produkált.
A díjakra ma nyilván visszatérünk akkor, amikor szépen elkezdik kiosztani őket, most viszont tartunk egy szünetet, mert van, ami már lezárult, ez pedig a play-in, a szünet után ezzel folytatjuk. folytatjuk az Eliupot, és üdvözöljük azokat, akik a YouTube-on nézik a műsornak ezt a részét. Az ő kedvükért mondjuk el, hogy a teljes műsor visszanézhető az EMC mikroalkalmazásban, illetve, hogy a héten ugyanitt a Sporttelevíziónak a YouTube csatornáján találhattok egy videót, amelyik azzal foglalkozik, hogy hogyan kell a brekitet lépésről lépésre kitölteni, hogyha szeretnétek játszani velünk a, már mondtam, milyen értékes nyereményekért. Azért lehet playoff, mert lezárult a play-in, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Ugye megvan az első hét playoff programja, 5 párharcba fogunk beletekinteni, rögtön az Eliup után ma este Boston-Atlanta első mérkőzés, holnap este pedig a Memphis Grizzlies első mérkőzését mutatjuk, amelyet a Los Angeles Lakers ellen játszanak, és ez a play-inben dőlt el egy Lakers-Minnesota mérkőzésen, amelyiknek vissza kell ugornunk az elejéhez, hogyha értékelni szeretnénk, vagy nem tudom, hogy mennyire szeretnénk az előzmények fényében értékelni, mert ahogy most lecsapódik a Lakers továbbjutás, amely egy hosszabbításos mérkőzés után született meg, mindenki azt mondja, hogy meglepő, hogy ahhoz képest, hogy egy terített asztal volt a Los Angeles Lakers előtt, Rudy Gobert eltiltották a verekedés miatt, Jaden McDaniels két új kézcsontját törte el, miután beleütött egy függönybe, ami mögött lapult egy betonfal, ehhez képest nagyon nyögvenyelős volt a Lakers továbbjutása. Te mit mondasz, hogy oké, ez belefér, de a Lakers bombaerős lesz, vagy azt mondod, hogy ez azért egy nagyon necces továbbjutás, és a Lakersnek nincs esélye?
Én lehet, hogy túl pozitív vagyok a Lakers-szel kapcsolatban. Itt, hogyha már arról beszélünk, hogy mennyire kellett megszenvedni, meg kellett ugye egy play-in mérkőzés is játszani azért, hogy ők be tudjanak jutni. Ez szerintem inkább azért kedvez és segít nekik, mert ez a csapat ugye ebben a felállásban borzasztó kevés mérkőzést tudott lejátszani, pláne úgymond téthelyzetben, és szerintem kellett egy ilyen tapasztalat is nekik ahhoz, hogy legyen egy picit több esélyük egy azért eléggé éhes Memphis Grizzlies ellen pályahátrányból. Ha picit a Minnesota oldaláról nézzük meg a dolgokat, akkor azért azt lehet mondani, hogy a két play-in mérkőzés alapján azért ők meglepően jól kosárlabdáztak. Ugye volt egy mérkőzésük, ahol nem két magas ember, hiszen Gobert ugye pont az eltiltása miatt nem volt, a másikon pedig, bár mind a ketten ott voltak, de csak 8-9 percet játszottak ketten egyszerre a pályán, úgyhogy ebből a szempontból egy picit máshogy volt megoldva a rotáció, de minden baja ellenére nagyon jó minőségű és abszolút élvezhető kosárlabdát játszott a Minnesota, úgyhogy lehet nekünk nagyon kellemetlenek most itt a rájátszásban, de hogyha Lakersről beszélünk, náluk amíg egészség van és valamilyen szintű frissesség van, és úgy látszik, hogy ugye megvan az a rotáció, mivel a playoffnak neki lehet menni, ott igazából nekik úgymond félnivalójuk nincsen, és nagyon jól áll a Lakersnek az, hogy ők most üldözők, és nem üldözöttek. Ebből a szempontból szerintem az összes, tehát a top 4-ből gyakorlatilag az összes csapat legkevésbé őket szeretné, vagy szerette volna most. Nyilván a másik a Golden State Warriors, akit ide tehetünk, de a Lakers az, akit abszolút nem lehet belülni, hogy hol van ennek a csapatnak most a plafonja.
Esélytelennek tartott LeBron James-t viszonylag ritkán láttunk a rájátszásban, de volt, hogy annak bajnoki cím lett például a vége a Golden State Warriors elleni döntőben a 73-9-es szezon végén. Ez a Lakers viszont most nem úgy, mint itt James ezen a felvételen, nagyon-nagyon fáradtnak tűnt a mérkőzés végén. Ha egy picit előre nézünk a Memphis Grizzlies elleni párharcra, a liga verő emberei jönnek velük szemben, ugyanakkor eltagadhatatlan az, hogy a Lakersnek elsősorban belül, ahol a Memphisnek vannak hiányzói, illetve ott az évvédője, de az évvédője van ott, és nagyjából senki más körülötte, ha nincs Steven Adams a sorozat elején, akkor azért ott a Lakersnek lehetnek esélyei. Te már elmondtad a műsor elején, hogy te bátor voltál, és a Lakerst hoztad ki. Mi fordította meg benned a Memphis Lakers párharcot?
Több dolog. Ha már itt beszélünk ugye JJJ-ről, és arról, hogy mennyire nincsen ott mögötte a backup sor, akkor nyilván az ő faltérzékenységét ki kell emelnünk, illetve azért van egy olyan Anthony Davis a másik oldalon, aki, hogy ha egészséges, és itt az egy jó nagy ha, meg mennyire egészséges, akkor egy jobb játékos, mint JJJ összességében. Lehet, hogy nem jobb védő, de összességében egy jobb kosárlabdázó. Most mondtad ezt a frissesség dolgot, megmondom őszintén, hogy úgy, tehát összességében elnézve a Lakers mondjuk utolsó 8-10 mérkőzését, nem feltétlenül ez a benyomásom. Tehát nyilván James-t már annyira frissnek, meg Davis-t annyira frissnek nem fogjuk látni, de összességében a csapatot tekintve szerintem nagyon jó paszban vannak, és inkább ez legyen, mint a másik véglet, hogy akkor kicsit így rá tudtak volna pihenni a playoffra. És itt több a veszíteni valója minden szempontból a Memphisnek, és azért maradjunk annyiban, hogy az előző években ez a Grizzlies nem igazán tudott a rájátszásban igazi téthelyzetben bizonyítani, illetve vannak olyan sebezhető pontjai nem csak belül, hanem kívül is ennek az együttesnek, ami azért aggasztó. Tehát az, hogy mondjuk Morant amilyen jól kezdte a tripla vállalásokkal és a tripla értékesítésekkel a szezont, mennyire beszűkült ebből a szempontból. Az, hogy mondjuk Brooks, most a balhéi meg minden ellenére mondom, hogy támadó oldalon mennyire streaky játékos, mennyire egy olyan valaki, aki egy-két meccset teljesen off-on tud lehozni, és az, hogy mennyi tartalék van még ebben a gárdában a kiegészítő személyzetet tekintve, szerintem van aggodalomra oka a Memphisnek, és hogyha az első két meccsből el tud hozni egyet a Lakers, akkor azt gondolom, hogy onnantól kezdve tudhatja irányítani a párharcot.
Egy picit a nyolcadik helyért zajló küzdelemre is rátérünk, hiszen ott két mérkőzésen dőlt el a helyezés és az utolsó playoff hely sorsa, New Orleans Pelicans Oklahoma City, ezt a mérkőzést az OKC nyerte, viszont utána az OKC vereséget szenvedett a Minnesota Timberwolves-tól, úgyhogy végül is nem jutottak be. A Pelicans vagy az Oklahoma City az a csapat, amelyik számára nagyobb csalódás az, hogy nem lesz ott a rájátszásban, ha most a csapatnak a fejlődési ívét nézzük.
Mindenképpen a New Orleans-é, szerintem ez nem is férhet hozzá kérdés, és azt mondom, hogy még úgy is a New Orleans-é, hogy Zion Williamson ebben a szezonban megint hol volt, hol nem volt, és inkább nem volt, és a tét helyzetben pedig ugye nem tudott pályára lépni, és volt azért még ugye más fontos hiányzó is. De az ő, tehát ők voltak egy évvel korábban, ami most egy kicsit az OKC, tehát akik meglepetésre akkor is nyilván Zion nélkül eljutottak erre a szintre, és meg is tudták azt lépni. Az OKC szerintem mióta van play-in, a legnagyobb meglepetésre a play-inbe bejutó csapat, és ugye mi nyertek is egy mérkőzést, nekik aztán semmilyen veszíteni valójuk nem volt itt, de ők nagyon-nagyon-nagyon messze vannak még attól, hogy egyáltalán kész csapat legyenek. Tehát itt kész csapatok voltak, ez meg egy kicsit ilyen épülő, félig meddig tankolással kezdő, vagy ilyen aspektussal kezdő együttes volt, aminek nagyon nehéz belülni a jövőjét, azért, mert ugye 5 évben belül van 15 első körös draftpikje, az idei 1/2-esük ugye nem lépett idén pályára, tehát rengeteg-rengeteg kérdője van velük kapcsolatban, de ott is egy fiatal vezetőedzővel fantasztikus meglepetést hoztak az egész szezonban.
És hát talán ez is jött ki a Minnesota Timberwolves elleni mérkőzés, amikor nem mondom, hogy egy teljesen kész csapattal találkoztak, de egy mindenképp a fejlődésében előrébb járó csapattal, már két magassal, Rudy Gobert játszott ezen a mérkőzésen, bár ahogy mondta, sokat együtt Towns-szal nem játszottak, és egy csodálatos Towns mérkőzés jött. Anthony Edwards tisztességes meccset hozott a Lakers elleni totális betli után, és itt nagyon érződött, hogy ez a Timberwolves egy sokkal jobb csapat jelenleg, mint az OKC tét helyzetben egy meccs.
Igen, egy fél mondat még az OKC-ről ezzel a mérkőzéssel, tehát ők még ezt megelőzően nem léptek úgy pályára mérkőzésen az alapszakaszban, hogy úgy igazán nyerni kellett volna. Náluk ugye a végén jött meg az étvágy, hogyha oké, most már bejutottunk, és a Dallas elengedte, akkor hajrá. A Minnesotánál ugye rengeteg belső meg probléma volt, sérülések, egyebek, de nagyon jól jöttek ebből ki. Tehát, hogy ők voltak az a csapat, akik közül volt egy olyan negatív vibe, amiről azt lehetett hinni, hogy ők saját magukat megverhetik ezen a mérkőzésen, de nem ez történt. Kijöttek a pályára úgy, hogy nem foglalkoztak semmilyen egyéb tényezővel, és játszották a lehető legjobb kosárlabdát, amit ezzel a felállással lehet, illetve azért náluk Mike Conley érkezése egy nagyon-nagyon nagy plusz rutinban is, játékminőségben is, klassz szituációkban is, lásd Lakers elleni mérkőzés. Úgyhogy veszélyes ez a Minnesota, de nincs semmilyen érdemleges esélye, azt gondolom, a Denver ellen.
Denver Nuggets Minnesota Timberwolves lesz tehát az első nyolcadik párharc majd nyugaton, és ezzel át is térünk keletre, mert ott is történtek meglehetősen izgalmas dolgok. Például a Miami-Atlanta mérkőzésen, hogy az egyik mai csapatunkról beszéljünk. Voltak, akik azt mondták, hogy erre a Hawksra borzasztóan figyelni kell. Különösen akkor, amikor Eric Spoelstra, a Miami Heat vezetőedzője, már a play-in mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, hogy hát ez a csapat igazából a saját taknyán csúszik egyfolytában, úgy tűnik nekünk ez a szezon erről szól, meg kell küzdenünk a playoff helyért, akkor még talán nem gondolta, hogy két meccsen kell megküzdeniük azért a playoff helyért. Viszont ez az Atlanta, ez egy nagyon furcsa csapat, annak ellenére, hogy legyőzték a Miami Heat-et. És fogjuk meg őket látni egy olyan csapat, amelyik egy ilyen kétfejű sárkány, és igazából nem triplázik jól, nagyon furcsa lenne, hogyha bármire vinné a mai NBA-ben, és ott az új edző február óta, aki próbálja ezt a csapatot átalakítani, de ez még talán nem az ő csapat.
És nem is elsősorban szerintem ez a legnagyobb probléma, bár ez is nagy probléma, hanem az, hogy ez a csapat ez alsó tízben van a védekezés tekintve, és vannak nagyon látványos támadható pontjai, nem menjünk messzebb Trae Youngnál, ami tehát kétféleképpen beszéltünk erről az Atlantáról. Play-in, egy mérkőzés, a támadó potenciáljuk miatt egyszerűen benne van az, amit láttunk a Miami Heat ellen, ez kijött. Az, hogy ez egy Boston Celtics elleni 5-6-7 meccses párharcban mit tud érni, az szerintem ugyanígy egy, nagyon maximum két győztes mérkőzés, pontosan emiatt. De én nagyjából lehetetlennek látom azt, és most oké, a Celtics lett, hogy bármelyik az első négyben végző csapat közül ők úgy igazán nehézé tudjanak tenni egy párharcot, és azért is van ez, mert jókor jött edzőcsere történt náluk, de Quinn Snyder szerintem egy olyan típusú vezetőedző, akinek egyszerűen kell az, hogy a szezon elejétől, vagy hát több időt tudjon együtt dolgozni a csapattal, és ő tudjon kialakítani egy olyan szisztémát támadásban, védekezésben, amire lehet alapozni. Ez ennyi idő alatt nem tudott kialakulni. Ugye miután átvette, 10-9-es mérleget tudtak összehozni. Nyilván kellett a változás, ez nem kérdés. Amikor legutóbb náluk szezon közben változás volt, és McMillan ugrott be bár a stábon belülről, akkor ugye főcsoport döntő lett a vége, de ez most nem az az idény az Atlantánál, és náluk is lassan majd azért el kell gondolkodni, hogy mi az irány, hogyha ebből a úgymond középszerűségről akarnak mozdulni.
Hát jó, ha már erre elindultál, akkor muszáj megkérdeznem, bár talán majd a Boston Celtics elleni mérkőzésen több időnk lesz erről beszélni, de még olyan hangok is vannak, hogyha ez egy sima kiesés a Celtics ellen az első körben, akkor akár azt sem zárják ki Atlantában, hogy Trae Youngot árukba bocsássák, hogy szépen mondjam.
Ha beszélünk DeMar DeRozanról és a pár évvel ezelőtti, a 2018 előtti Toronto Raptorsról, kicsit hasonlónak tűnik egyébként a szituáció, hogy a klubnak az ikonja, de nyilván limitált vele az adott történet. Nekem egy kicsit ez ugrik be. Teljesen, ha csak szakmai alapon nézem meg azt, hogy ebben a csapatban kik vannak, milyen korral, milyen szerződéssel, milyen edzővel, és ez hogyan illeszthető egymás mellé, őszintén szóval is azt mondom, hogy ha Trae Youngot értékre lehet váltani, tehát a Trae Younghoz hasonló rövid távú értékre lehet váltani, akkor az egy olyan irány lehet, amivel egyébként lehet egy-két éves távlatban is, ha nem is kifejezetten bajnok esélyessé, de ilyen sötét lóvá tenni ezt az Atlantát.
Ha már a Torontót szóba hoztad, akkor beszéljünk róluk, hiszen a másik helyért először a Toronto és a Chicago Bulls küzdött meg egymással. Na, itt viszont számomra meglepetés volt, bár elmondtuk előtte, hogy Zach LaVine, DeMar DeRozan egyénisége mennyit számíthat egy-egy mérkőzésen, de itt azért meglepetés volt, hogy Torontóban, pont abban az arénában a Bulls meg tudta nyerni ezt a mérkőzést. Mennyivel nagyobb csalódás a Raptorsnak ez a szezon így, mintha bejutottak volna a play-inbe.
Én azt gondolom, hogy egyetlen reális forgatókönyv volt erre a mérkőzésre, hogy hogyan tudhatja megnyerni a Bulls ezt a mérkőzést, és ez valósult meg. Tehát a két sztár az első fél időben szenvedett, a másodikban mindent bedobtak, amit csak lehetett, és egész egyszerűen a Toronto is, nem tudott, hiába Nick Nurse az egyik legjobb edző a ligában, nem tudott erre reagálni azon a mérkőzésen. Nekem a legkellemetlenebb meglepetés a play-inbe be nem jutók közül egyébként egyértelműen a Raptors. Nyilván a szezonjuk is, tehát az, hogy egyáltalán nekik a play-inből kellett beküzdeni, az is egy negatív meglepetés. Nagyon fejvakarós a történet. Tehát, hogy van egy edzőjük, aki bizonyított olyan szempontból, hogy bajnokságot nyert, és olyan szempontból is, hogy utána is összetudott az úgymond maradék magból szedni egy tisztességes csapatot. Most a Covid szezont, amikor Tampában voltak, azt inkább ne vegyük ide, mentsük fel őket, de idén kicsit mesztelen volt a király abból a szempontból, hogy volt egy elképzelésük, nem működött, lett egy ráncfelvarrás azzal, hogy Pöltölért cseréltek és ő jött, és nagyon-nagyon rövid távon hozott ez plusz előrelépést, a védekezés nagyon rendbe tudta tenni, de összességében nem lettek jobb csapat ezzel. Tehát, hogy itt is egészen egyértelmű az, hogy valamit változtatni kell ahhoz, hogy ez a mag még visszajuthasson oda, hogyha nem is bajnok esélyes lesz, de mint amit az Atlantáról mondtunk, hogy legalább a sötét lovak közé felemelkedjen.
A legcsalódottabb csapat az egész play-in után az a Bulls, amelyet most még nyerni látunk a Toronto Raptors elleni meccsen egy szoros végjátékban, de aztán utána egy megnyert meccset kiegettek a kezükből Miami-ban, összeomlottak a végén és kiestek?
Lélektanilag lehet, de összességében szerintem nem. Tehát itt is arról beszélhetünk, hogy mondjam, tehát egy meccsen ebben a Bullsban benne van bármi, de hogyha itt már két meccsről beszélünk, vagy esetleg egy playoff párharcról, egész egyszerűen bárhonnan nézem meg, lehet, hogy a Miami is nagyon limitált, és a Miami is esélytelen 8. kiemeltként, de az biztos, hogy sokkal több erő van bennük egy playoff párharcra vetítve, mint egyébként lett volna a Chicagóban.
Akkor viszont azt is mondod, hogy ennek a Bullsnak, a Bulls további építkezésének lehet, hogy jobbat is tesz? Hogy most nem Abszolút. Csapják be magukat azzal, hogy benn vagyunk a rájátszásban, kiesünk az első körben, működgethet ez, inkább ott van extra két hét, amin azon gondolkozhatunk, hogy miért nem működött ez a szezon?
Teljesen egyértelmű, tehát ahol aztán tényleg semmilyen kérdés nincsen, azonnal változtatni nem lehet, ha nem kell, az mindenképpen a Bulls. Tehát ez egy, ha itt megint a vezérek korát, szerződéseit nézzük meg, Billy Donovan vezetőedzői személyét, bármit, amit fel lehet sorolni, ott totálisan egyértelmű, hogy robbantani kell.
És itt van ugye egy viszonylag fiatal vezetőség, amelyiknek bizonyítania kellene, ez ebben a szezonban nem működött. A következő módszere, hogy bizonyíthatsz, ha az eredmények nem jönnek, az, hogy változtatsz méghozzá súlyosan azon, ami van. Min változtathat, mihez nyúlhat először a Bulls?
Hát fontos, hogy még most talán lehet változtatni abból a szempontból, hogy itt leginkább Zach LaVine szerintem az a játékos, akit korát egyéni teljesítményét nézve még akár lehessen bármilyen szinten értékre váltani. Én azt gondolom, hogy a Vucevic irány egy eléggé meghatározott dolog, de abból egyértelműen nem jött jól ki a Bulls. Tehát, hogyha csak rávetítjük a dolgot, akkor ott is probléma van. Az lehetetlen szerintem, hogy mind a három vezérjátékosból valami értéket lehessen kihozni. Meg kellene próbálni legalább kettőből, és szerintem itt rebuild lesz, tehát hogy alapvetően nem az, mint a Torontónál vagy az Atlantánál, hogy egy-egy puzzle darab változtatásával lehet rövid távon előrelépni, hanem itt szerintem teljes robbantásra van szükség.
A Boston ellenfele tehát az Atlanta lesz keletről, övék a 7. hely, és ezzel a további két play-in meccs lejátszása után eldőlt az is, hogy az első kiemelt Milwaukee Bucks pedig a Miami Heat-tel játszik. Na most az előző három alkalommal, amikor ez a két csapat találkozott egymással a rájátszásban, akkor a párharc győztese utána döntőzött az NBA-ben. A Miami Heat mindig nagyon veszélyes, borzasztó nehéz róluk bármit megállapítani, mégis ebben a szezonban én legalábbis azt érzem, hogy kimondható, hogy nincs esélyük a Milwaukee Bucks együttese ellen, legfeljebb egy Hero Jimmy Butler mérkőzésre, hogy ennyit engedjek magamnak, elhozhatnak egyet, de ez a Heat, ez nincs kész.
Nincsen kész, nincsenek elegen, és van gond szerintem azzal is, hogy az a mag, ami már ugye járt döntőben és főcsoport döntőben is, az is saját magából kihozza a legtöbbet. Tehát, hogy itt minden fronton problémák vannak.
Mi van Adebayoval? Beszéljünk egy problémát.
Én nem vagyok benne biztos, hogy de most ez nagyon, hogy mondjam, kicsit szentségtörés lesz, mert nagyon tisztelem Erik Spoelstrát, mint vezetőedzőt, de én azt gondolom, hogy a Heat elindult támadó oldalon egy olyan irányba az előző években, ami látszott, hogy működik. Itt most beszélünk Adebayo szervező készségéről és arról, hogy ezt milyen százalékban használja a csapat, és ebben történt egy visszalépés erre a szezonra, és ez sem Adebayo szempontjából nem néz ki jól, és a csapat eredményessége tekintetében sem. Tehát elő lehet venni Adebayot, meg az ő egyéni fejlődését, mert lehetne sokkal jobb triplázó mondjuk, tehát hogy fejlődhetett volna olyan tanulható dolgokban, amit hasonlókorú játékosok meg tudnak tenni, de én rendszer szinten is látok problémát, hogy egész egyszerűen Erik Spoelstra nem tette elég nagy hangsúllyal őt idén a támadás középpontjába, és ezért is szenved ez a csapat.
Így alakult ki tehát a playoff mezőnye, azzal, hogy megvannak a továbbjutók a play-inből mind a négyen. Most tartunk egy rövid szünetet, és utána már a ma esti mérkőzéssel foglalkozunk, hiszen rögtön az eljúp után jön majd a Boston Celtics Atlanta Hawks párharc első mérkőzése. Ezzel folytatjuk mindjárt. Bő 10 perc múlva el is kezdődik számunkra majd a rájátszás, hiszen nem sokára jön majd a Boston-Atlanta párharc első mérkőzése. Elkezdődött már a Philadelphia és a Brooklyn párharca, ott 119-96-ra vezet nem sokkal a vége előtt a Philly, úgyhogy ott sima 1-0 lesz egy meccs után. Bízzunk benne, hogy a Celtics-Hawks ennél szorosabb lesz, és az meg egészen biztos, hogy a Grizzlies-Lakers párharc első meccsét pedig holnap este 9-kor mutatjuk majd meg a Sport 2-n. Na de most Boston-Atlanta. Egy szenár szenárió, ami mentén Zsivera Gábor elképzelhetőnek tartja, hogy ez az Atlanta 6-7 szoros jó meccsre képes a Boston Celtics ellen.
A hetet én nem nagyon tudom elképzelni, bármennyire szabadjára engem a képzeletemet. 6 meccs akkor lehet, hogyha az első 3-ból tud 2 meccset nyerni az Atlanta, és ez kizárólag extra triplázással tud működni. De azt gondolom, hogy mivel ugye kivételes módon a Boston az most top 3-ban volt támadásban és védekezésben is, és nyilván az egy nagyon-nagyon összeszokott csapat, nagyon jól kiegészítve a tavaly már döntőig menetelő együttessel, és úgy, hogy egészségesen megy, amennyire egészséges el lehet belemenni ebbe a párharcba. Itt ehhez kell a Celtics is, tehát bármennyire jó támadást hoz az Atlanta, ahhoz nagyon komoly problémáknak kell lennie. Egyébként főleg dobásban a másik oldalon, tehát maga a dobás aspektus az, ami teheti valamennyivel szorosabbá a dolgokat. Egyszerűen annyi támadható pontja van ennek az Atlantának, hogy nagyon nehéz 2-nél több mérkőzést elképzelni, hogy nyernek.
Mi lesz a Celtics stratégiája a Trae Young-gal kapcsolatban? Ugye ez a két csapat játszott egymással eleget az alapszakaszban, és rendszeresen láthattuk, hogy a Boston nem szórakozik, hanem a Boston azonnal Trae Young-on kezd el támadni, és addig ütik a vasat, amíg meleg. 127 pontot átlagoltak, azt hiszem, a 3 meccsen mindhármat megnyerték. Hol lehet eldugni Trae Young-ot, sehol?
Nem tudom, hogy Quinn Snyder edző van-e annyira tökös, hogy ha esetleg szorosan alakuló mérkőzés van, akkor, és most nem azt mondom, hogy nem játszhatja Trae Youngot, de hogy bizonyos szituációkban leveszi a pályáról, mert igazából ez az egyetlen olyan reális szenárió, amivel menekülhet előre az Atlanta. Én azt gondolom, hogy ezt, tehát egész egyszerűen van annyi előjoga Trae Youngnak ebben a csapatban, hogy egy nagyon újonnan jövő edző ezt nem fogja megcsinálni. Úgyhogy igazából a válasz a kérdésedre az, hogy szerintem nem nagyon van ilyen verzió, és igen, ezt fogjuk látni, hogy gyakorlatilag a Celtics az szét fogja támadni őt, amennyire csak lehet. Igazából, ha egyénileg is nézzük meg a védőket, akik most itt elsősorban beszéltünk Marcus Smartról, mindenképpen az ő limitálásában is megvannak azok a játékosok, akikre lehet építeni, és egész egyszerűen az Atlanta nem tudja jól kihasználni azt, hogy lett egy Murray, lett egy olyan ballhandler játékos, és aki ráadásul még azt mondom, hogy triplázásban fejlődött is az előző években. Tehát itt a matek nem jön ki igazából az Atlantán, és ez a legnagyobb probléma csapat szinten, hogy van egyéni talent, és az egyéni talent pult nem lehet összerakni úgy, hogy egyáltalán támadó oldalon ebből a csapatból valami csodaszerű dolog kijöjjön. Védő oldalon megbeszéltünk arról, hogy itt hajlandósági, meg szerkezeti problémák is vannak.
Egy azért csak van szerintem, amiről Joe Mazzulla is beszélt egyébként, belül a Boston Celtics. Egyrészt a lustaság, ami időnként azért lepattanózásban jellemző a Celticsre, másrészt, ha ez az Atlanta Hawks valamiben rendre az ellenfelei fölé tud nőni, lásd Miami Heat ellen, ha jól emlékszem, 63-39-es lepattanózás a play-in meccsen, az a palánk alatt a lepattanózás, kérdés nélkül mennek a támadó lepattanóért, ahányan csak tudnak, és Robert Williams pedig azért kapott kritikát Mazzullától, mert rengeteg helyzetben, amikor egy-egyben ott maradt, akkor mondjuk a Raptors elleni pár utolsó mérkőzésen, akkor nem volt elég agresszív. Márpedig ezekre a pontokra irgalmatlan nagy szüksége van a Celticsnek. Nem biztos, hogy ebben a párharcban, de akár ebben is. A lepattanózás, a palánk alatti játék mennyire támadható pontja a Celticsnek?
Azt gondolom, hogy egyértelműen az, de itt megint arról beszéltünk, hogy a Celticsnek van annyi féle felállása, hogyha a benti dolgokat is nézzük, amivel csapatszinten meg lehet oldani a lepattanózás sokkal magasabb hatékonysággal. És azt gondolom, hogy egyszerűen Joe Mazzulla hiába, hogy egy újonc vezetőedző, nyilván már ugye itt van a stábban egy pár éve, és ugye bizonyított is alapszakasz szinten. Én azt gondolom, hogy ezt csapat szinten ebben a párharcban nagyon szépen meg fogja oldani a Celtics. Tehát lehet, hogy az Atlanta belső embereinek egyénileg lesznek nagyon szép lepattanó számai, de engem nagyon meglepne, hogyha ebben a párharcban egyébként ezzel végül is komoly gond lenne.
Egyelőre köszönöm, de perceken belül elkezdődik majd az NBA rájátszás itt a Sporttelevízióban a Boston Celtics Atlanta Hawks keleti párharc első mérkőzésével. Várunk akkor is mindenkit nagyon nagy szeretettel, meg persze holnap is, amikor belevágunk a nyugati playoffba is. Most köszönjük a figyelmet, eljük újra jövő héten. Sziasztok, viszontlátásra!
Sziasztok!